Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Véget ért Magyarország legrégebben fennmaradt középkori alapokon álló ciszterci műemlékének, a Bélapátfalvi Nagyboldogasszony templomnak az átfogó tudományos igényű felújítása. Ennek keretében a liturgikus terek megújítása mellett új látogatóközpontot is kialakítottak, derül ki a Magyar Művészeti Akadémia beszámolójából, amelyről a Magyar Kurír is hírt adott. Megvitatta az orosz-magyar együttműködés aktuális témáit, a novemberben Moszkvában megtartott tárgyalások eredményeként elért megállapodások végrehajtásának folyamatát telefonon Vlagyimir Putyin orosz elnök és Orbán Viktor magyar kormányfő, közölte a Kreml sajtószolgálata. Szóba került az iráni helyzet és annak energiaipari következményei. Az Ukrajnával kapcsolatos véleménycsere során Vlagyimir Putyin kiemelte a magyar vezetés elvi álláspontját a konfliktus politikai diplomáciai rendezésének támogatásában, valamint az egészében véve a kiegyensúlyozott és szuverén politika követésének szándékát a nemzetközi ügyekben. Szóba kerültek azok a kérdések is, amelyek azokat a magyar állampolgárokat érintik, akiket besoroztak az ukrán fegyveres erőkbe, és akik orosz fogságba estek. A felek megállapodtak, hogy különböző szinteken folytatják a kapcsolattartást. A horvát Janaf jelenleg több mint háromszoros áron számolja a tranzitdíjat, mint a szomszédos Trieste kikötőből induló és Németországon át Bécsig vezető TAL vezeték üzemeltetője, közölte a MOL. Azt írták, a horvát árak több mint másfélszer olyan magasak, mint az ukrán szakaszon alkalmazott tarifák, miközben Ukrajna háborúban áll. A miniszterelnök összehívta az energiabiztonsági tanács ülését, kell az olcsó orosz gáz és olaj, írt a közösségi oldalán Orbán Viktor. A barátság vezeték megsemmisült, a javításhoz tűzszünetre van szükség, nyilatkozta Volodymyr Zelenszky az olasz Corriere della Sera lapnak. Az ukrán elnök szerint ezt egyértelművé kell tenni Vlagyimir Putyin orosz elnöknek. Senkinek nem áll szándékában hozzásegíteni Oroszországot ahhoz, hogy a kőolaj tranzitján pénzt keressen, jelentette ki előzőleg Zelenszky, aki szerint abból is fedezik az ukrajn elleni háborút. Micsoda arcátlanság, reagált erre Orbán Viktor. A magyar miniszterelnök levélben tájékoztatta Ursula von der Leyent, az Európai Bizottság elnökét, egyúttal felszólította, hogy szerezzen érvényt a vonatkozó megállapodásoknak. Az Európai Bizottság elnökével Ursula von der Leyennel szeretne mielőbb tárgyalni a barátság kőolajvezeték ügyéről Robert Fico is. A szlovák kormányfő szerint a kérdést még azelőtt kellene megvitatni Brüsszelben, hogy személyesen egyeztetne Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel. Az Európai Unió arra kéri Ukrajnát, engedje be szakértőit a vezeték megrongálódott szakaszához, írta meg a Financial Times. A brit lap szerint Brüsszel célja, hogy független vizsgálattal tisztázza, valóban milyen mértékű károk keletkeztek az orosz légitámadásban, miközben Magyarország és Szlovákia állítja, Kijev eltúlozza a helyzet súlyosságát. Korlátozottan megindult a forgalom az Egyesült Arab Emírségek repülőtereiről, írta a külgazdaság és külügyminiszter a Facebookon. A Fly Dubai már Magyarországra is indított járatot, közölte Szijjártó Péter. Szerdán és csütörtökön is repatriáló járat indul Budapestre Ammánból 90 fős kapacitásra, hogy hazahozzák azokat a magyarokat, akik el tudnak jutni szárazföldi úton Jordániába, a környező államokból. Az iráni légvédelem, a légierő, a haditengerészet és a vezetőség megsemmisítését jelentette be Donald Trump, aki hozzátette, Teherán tárgyalni akar, ám mint mondta, ehhez már túl késő. A világ a Trump doktrína születésének lehet tanulja, jegyezte meg az amerikai elnök döntésével kapcsolatban a The Washington Post. Mint Ronald Reagan, Donald Trump módot talált arra, hogy szárazföldi hadművelet nélkül változtassa meg a világot, írja a cikk szerzője. Irán közben folytatta rakéta és drón támadásait az öbölmenti országok infrastruktúrája ellen, célpontjai között energialétesítmények, kikötők és repülőterek szerepeltek. A térség országai fokozott légvédelmi intézkedéseket vezettek be, miközben a légterek lezárása és a tranzitban rekedt több ezer utazó elhelyezése újabb kihívásokat teremtett. Az elmúlt 4 évben a Budapest-Kelebia vasútvonal teljesen átépült, a réginek csak a helye maradt, és minden infrastruktúra maradéktalanul elkészült a Budapest-Belgrád vasútvonal magyarországi szakaszán, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója a Facebook oldalán. Hegyi Zsolt ismertetése szerint a vonatbefolyásolási rendszer véglegesítése is folyamatban van, azután óránként 160 kilométeres sebességgel megindulhat a személyforgalom. Az emberek újra birtokba vehetik a Szelecki kastélyt, amely 2 milliárd forintos beruházás keretében a kormány nagyjából 1 milliárdos támogatásával újult meg, közölte a külgazdasági és külügyminiszter a Heves vármegyei Boconádon. Örülünk annak, hogy a gyerekek, fiatalok, a közösség újra birtokba vehetik az épületet, fogalmazott Szijjártó Péter. Végül az időjárásról. Kevés gomoly felhő zavarhatja majd a napsütést, csapadék így nem valószínű, a szél is mérsékelt marad. A hőmérséklet a reggeli órákban -1 és +4 fok között, napközben 15-16 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Az est hangjai. Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Keddi adásunk tartalmából. Leó pápa beszéde a dél-olasz teológiai karokhoz. A teológia az evangélium hirdetésére szolgál, az egyház küldetésének szerves része. Hálaadó Szent Mise Kinga nővérért a vatikáni magyar kápolnában. 11. elmélkedés a vatikáni nagybőti lelki gyakorlaton. Közvetítsük a reményt. Leó pápa. A teológia az evangélium hirdetésére szolgál, az egyház küldetésének szerves része. 14. Leó pápa hétfőn audiencián fogadta a Pugliai Teológiai Fakultás és a Calabriai Teológiai Intézet közösségét.
Cari fratelli, benvenuti. Sono lieto di incontrarvi questa mattina.
Üdvözölte a két intézmény együttműködését, és arra buzdított, hogy folytassák a gyümölcsöző munkát, hogy új távlatokat és nyelvezetet találjanak az evangélium hirdetésére a mai környezetben. Puglia és Calabria, két gyönyörű tengerparti régió, melynek kapcsán Ferenc pápa gondolatait idézte a Szent Atya. Maradjatok a nyílt tengeren. A katolikusnak nem szabad félnie a nyílt tengertől, nem szabad a biztos kikötőkbe menekülnie. Nagy szükség van erre a hozzáállásra, különösen ma, amikor a hitet hirdetni kell és a kultúrába illeszteni. Nem arról van szó, hogy tudást kell szerezni akadémiai kötelességek teljesítéséhez, hanem egy bátor hajózásra indulni, átszelve a tengert. Ez az utazás két irányba halad. Egyrészt mélyre kell szállni, hogy fölleljük Isten misztériumait és a keresztény hit különböző dimenzióit. Másfelől a nyílt vízre evezni, hogy más távlatokat fedezzünk föl, új formákat és nyelvezetet, melyben hirdethetjük az evangéliumot. Leó pápa leszögezte.
La teologia serve per l'annuncio del Vangelo.
A teológia az evangélium hirdetésére szolgál, ezért szerves és alapvető része az egyház küldetésének. A teológiai képzés nem néhány szakértőnek szól, hanem mindenkinek, hogy elmélyítse a hit misztériumát, és hasznos eszközöket kapjon az evangélium kulturális és társadalmi közvetítéséhez. A Szent Atya rámutatott a kalábriai és púliai régiók értékes összefogására, amelyben egyesítették a korábban autonóm módon működő intézményi és képzési folyamatokat. Ez fontos szinergia. Valóban történelmi lépés, ami előmozdítja az egyházmegyék közötti kommuniót, segít felülemelkedni a régi, különálló beidegződéseken, vagyis az egységet és a testvériséget szolgálja az egyházon belül. Ezen az úton lehet közös gondolkodást kialakítani, együtt szembenézni a lelkipásztorkodás és az evangelizáció kihívásaival. 14. Leó pápa közös teológiai képzésre buzdít, mivel az evangélium hirdetéséhez olyan képzésre van szükség, amit csak együtt végezhetünk, a nyílt tengeren hajózva, de nem magányos hajósként. Ki kell futnunk a biztonságos kikötőinkből, kilépni területi és egyházi határainkon túlra, találkozni és véleményt cserélni, meghallgatni egymást, párbeszédet folytatni, erőforrásainkat, szakértelmünket és karizmáinkat összehangolni az egyházon belül.
Facendo teologia insieme, gli orizzonti intellettuali, spirituali e pastorali si allargano e si mescolano.
Ha együtt végezzük a teológiát, akkor az intellektuális, spirituális és lelkipásztori távlatok kinyílnak és keverednek. Közös távlatokat hoznak létre, az egyházi elkötelezettség az adott területen jobban testet ölt, és ezáltal megújíthatjuk a hit stílusát és nyelvezetét ott, ahol élünk. Az összehangolt teológiai képzésen keresztül felkészítjük a jövő papjait és lelkipásztori munkatársait arra, hogy az egyházi kapcsolatokat szinodális stílusban éljék meg, ahol a különböző szereplők, szolgálatok és karizmák kiegészítik egymást, és meghaladnak minden bezárkózást. Ezáltal jobban tudnak válaszolni a társadalmi és kulturális kérdésekre és kihívásokra is, mint például a Calabria és Puglia-i régió összetett szociális problémái, a munkaválsága, az elvándorlás jelensége, az elnyomás, a rabszolgaság és az igazságtalanság formái, amelyek merész elkötelezettséget kívánnak mindenkitől. Ezzel a jövő kulturális befektetését valósítják meg, amellyel leküzdhetik a beletörődés és a közöny logikáját. Leó pápa végül arra bátorította a két dél-olasz régió teológiai intézményét, hogy olyan akadémiai közösségről álmodjanak, amelyikben a papságra, szerzetesi vagy világi életre készülőket együtt képzik, és segítik a keresztény közösségeket abban, hogy az evangélium jeleivé és a remény műhelyeivé váljanak.
11. elmélkedés a vatikáni lelki gyakorlaton. Közvetítsük a reményt. Február 27-én pénteken délután hangzott el a 11. és egyben utolsó nagybőjti elmélkedés a Pál kápolnában, 14. Leó és a római kúria jelenlétében. A prédikátor Erik Warden, norvég trapista püspök, a reményt közvetíteni témáról elmélkedett. 1962. október 11-én Szent 23. János pápa ünnepélyesen megnyitotta a II. Vatikáni zsinatot, emlékeztetett beszéde elején a főpásztor. A zsinat legnagyobb gondja az volt, hogy a keresztény tanítás szent letéteményét védelmezzék és hatékonyabban tanítsák. Ez a tanítás az egész embert átfogja, amely testből és lélekből áll. Ez arra int minket, földi zarándokokat, hogy mennyei otthonunk felé tartsunk. Kevesebb, mint egy héttel 23. János pápa beszéde után kitört a kubai rakétaválság. Úgy tűnt, az ember készen áll arra, hogy kirobbantsa magát földi tartózkodása vízéből, eszkatológiai cél nélkül. A II. Világháború sebei még mindig frissek voltak, de fajunk az önpusztítás szörnyű új távlatainak megteremtésén dolgozott. A zsinatot bizonytalan légkör övezte, ugyanakkor ezt az időszakot heves remények töltötték el egy új társadalom megteremtése iránt, amely az emberi jogokon, a tisztességes kereskedelmen és a technikai fejlődésen alapul. A zsinat a kor nyugtalanító kérdéseire kívánt válaszolni, a világ jelenlegi trendjével, az ember helyével és szerepével a világegyetemben, az ember törekvéseinek értelmével, a valóság és az emberiség végső sorsával kapcsolatban. Nem csak, hogy foglalkozott a kérdésekkel, hanem rámutatott azok megoldására is, kijelentve, hogy a keresztre feszített és feltámadt Krisztus testesíti meg az emberiség jövőjét, hangsúlyozta a norvég püspök. A zsinat azt a feladatot tűzte ki az egyház elé, hogy Krisztust úgy hirdesse, hogy világosan és meggyőzően jelenjen meg a mai kor legsürgetőbb kérdéseire adott válaszként anélkül, hogy egy pillanatra is veszélyeztetné a szent tanítás letéteményét. Krisztus a népek világossága, Lumen Gentium. Egyedül ő, az Atya akaratát teljesítve, a lélekben cselekedve, újíthatja meg a föld arcát, jelentette ki Erik Várden püspök. Ő benne bízunk, nem pedig múló cselszövésekben. Ő rajtunk keresztül is cselekedhet, ha hajlandóak vagyunk türelmesek lenni. A nagybőjt megmutatja nekünk, hogy Isten filantrópiájának sebét elszenvedve a legaktívabb a szenvedésében. A remény, amit ránk bíz, nem egy végre modernizált, digitalizált, megtisztított könnyek völgyében rejlik. Reményünk egy új égben, egy új földben, a halottak feltámadásában nyugszik, szögezte le a trappista szerzetes. Korunk éhezik arra, hogy hallja ennek a reménynek a hirdetését. Figyelembe vettünk néhány minket körülvevő jelet. Az új vallási érzékenység a fiatalok körében, az igazság kategóriájának visszatérése a nyilvános közbeszédbe, a gyökerek keresése. A globális intézmények és szövetségek összeomlanak, mutatott rá a prédikátor. Stratégiai, ökológiai és ideológiai veszélynek vagyunk kitéve. Természetes, hogy az értelmes és jó akaratú emberek felteszik a kérdést, hogy ilyen bizonytalanság közepette mi az, aminek van esélye, hogy tartós marad. Belefáradva abba, hogy homokra építsék életüket, szilárd sziklát keresnek. Mindeközben a szívük nyugtalan. A II. Vatikáni zsinat atyái a Gaudium et Spes kezdetű enciklikában megerősítették, hogy a jelenkor legjobb törekvéseinek és legsötétebb félelmeinek visszhangot kell kelteniük a keresztények szívében. Mert egy keresztény számára semmi sem idegen, ami valóban emberi. Szent Pál, emlékeztetve a korintusi keresztényeket arra, hogy közöttük volt, ezt írta. Amikor nálatok jártam, testvérek, nem keresett szavakkal vagy bölcsességgel akartam nektek hirdetni Isten misztériumát. Elhatároztam ugyanis, hogy nem akarok másról tudni köztetek, csak Jézus Krisztusról, a megfeszítettről. Jézus üdvözítő szenvedésének kategórikus központi szerepe áthatotta a kiengesztelődés, az irgalom, a kegyelemben való átalakulás, az öröm és az örök élete páratlan prédikátorának tanítását. Bátorságra van szükség ahhoz, hogy kövessük példáját egy olyan kultúrában, amely arra csábít minket, hogy egy boldogabb, rögzített folyamatok és meghatározott eredmények alapján kiszámítható evangéliumot kínáljunk. Figyelmeztetett Várden püspök. Körülöttünk az ősi katedrálisok keresztel árnyékolt hajóit átadják a minigolfnak. A szentélyeket kétségbe esetten világi jelenetekhez használják, amelyeket eredetileg a lényeges demonstrálására terveztek. Eközben egy kőhajításnyira a világ színterén a fiatalok vigasztalanul ringatóznak, halkan énekelve, hogy az élet egy nyílt seb, és hogy nincs már balzsam Gileádban. Korunk az evangélium teljességéért kiállt, hívta fel a figyelmet a prédikátor. A parkjainkban nehéz szívvel siránkozó fiatalok éheznek rá. Akkor hallgatnak rá, amikor olyan keresztények mutatják be tekintéllyel, akik képesek azonnal kifejteni, és kompromisszumok nélkül bemutatni az igazságát, kiemelve Krisztus kegyelmi hatalmát, amely megújítja és átalakítja az életeket, zárta 11. és egyben utolsó elmélkedését Erik Várden, norvég trappista püspök, Leó pápa és a római kúria nagybőjti lelki gyakorlatán.
Hálaadó áldó Szent Mise Kinga nővérért a Szent Péter Bazilika magyar kápolnájában. Éppen egy hete, február 24-én tért haza teremtő és megváltó urához Kinga nővér, akiért most egy héttel később a szokásos keddi magyar szentmisén Törő András atya, a Pápai Magyar Intézet rektora mutatott be szentmisét, a kápolnál csúfolásig megtöltő koncelebráló papok és hívek jelenlétében. Várva vártam az urat, és ő lehajolt hozzám. Szól a particédulája, Zsoltár idézete, és valóban mindannyian azt éreztük, hogy Kinga nővérhez különleges módon hajolt-e az úr, mint egy válaszként is az ő hozzá fölmagasodó szeretetére. András atya nagybőt második hete kedjének evangéliumához fűzte gondolatait, amelyben Jézus a néphez és tanítványaihoz fordul. Mózes tanító székében az írástudók és a farizeusok ülnek. Tegyetek meg és tartsatok meg ezért mindent, amit mondanak nektek, de tetteikben ne kövessétek őket, mert tanítják ugyan, de maguk nem teszik azt. Tanítják, de nem teszik, és Jézus éppen emiatt a hitelességükért aggódik. Kemény szavakat mond róluk, de igazából nem a tanításokat utasítja el, hiszen mindenkit azok követésére szólít fel. Nem a tanítással van baj, nem is ad az ő tanításuk helyett más tanítást, ellenben leleplezi az életük és a szavai közötti szakadékot, mert súlyos, elviselhetetlen terreket kötöznek össze és helyeznek az emberek vállára, de maguk egy ujjal sem hajlandók mozdítani rajta. Jézus ebben a tanításban egyfajta nagybőti tükröt tár elénk, amelyben mindannyiunknak bele kell tekintenünk. Nem az a kérdés, vajon tudjuk-e, mi a jó? Hiszen tudjuk. Nem is az a kérdés, hogy hallottuk-e már az evangéliumot, mert persze, hallottuk. Sőt, sok részét fejből is tudjuk. Az igazi kérdés az, hogy vajon összhangban van-e az életünk azzal, amit hirdetünk. Döntően fontos mozzanat ez mindenki, így a papok, szerzetesek és hívek számára is, mert az emberek mindenek előtt, még a tanításon túl is, ezt a hitelességet keresik és várják el tőlünk. Törő András atya második gondolatában a Jézus igényelte evangéliumi nagyságot hangsúlyozta. Aki a legnagyobb köztetek, az legyen a többi szolgája. Jézus teljesen átfordítja a gondolkodásunkat. A világ szerint ugyanis az a nagy, aki látszik, akit megszólítanak, akinek kiár a tisztelet. Ezzel szemben Jézus szerint az a nagy, aki szolgál. És ennek a szolgálatnak a bemutatására és illusztrálására szolgál Kinga nővér élete, akiről ebben a szentmisében megemlékezünk. Az ő élete nem főhelyekről szólt, bár örökké azon fáradozott, hogy mindenkinek jusson helye Villam Mater Redemptorisban, az isteni megváltóról nevezett zarándokházban. Kinga nővér nem kereste a címeket. Nem akart első lenni. Csendben, hűségesen, rejtetten szolgált, ami áthatotta egész életét. Talán épp ezért volt oly hiteles. Ő nem beszélt sokat az alázatról, hanem élte azt. Nem hangoztatta szolgálatot, hanem gyakorolta azt. Az ilyen élet válik élő evangéliummá és hiteles tanúságtétellé. András atya homíliájának harmadik gondolata nagybőti utunk irányára utalt, amelyet Jézus tanítása végén így összegez, aki önmagát magasztalja, azt megalázzák, és aki önmagát megalázza, azt felmagasztalják. A húsvétra felkészítő nagybőti idő nem önsajnálgatás, hanem megtisztulás. Arról szól, hogy lassan letegyük azt, ami bennünk még a főhelyet keresi, és többek között az elismerés utáni vágyat, a kényelmességet és a másokat megelőző elsőbség igényét. Mindezzel szemben nagybőti feladatunk, hogy megtanuljunk szolgálni, mégpedig a lehajló alázat gesztusával, ahogy a Kinga nővér tette valójában egész szerzetesi életében. Most, amikor Kinga nővér lelkét Isten irgalmába ajánljuk, vigasztal bennünket Jézus ígérete. Aki megalázza magát, azt felmagasztalják. A nagybőti út hitvilágához tartozik annak a tudata, hogy Isten látja mindazt, amit a világ nem vesz észre, hogy a csendes szolgálat nem vészel, és hogy az alázat nem marad jutalom nélkül. Végül Törő András atya így imádkozott: kérjük az Urat, hogy Kinga nővér hűséges, szolgáló lelkülete erősítse minket is ezen a nagybőti úton, hogy amikor majd mi állunk Isten elé, ne a címek, hanem a szeretet beszéljen mellettünk. Az isteni megváltóról nevezett nővérek magyarországi rendtartománya Balogh Izabella Kinga nővérről közített gyászterentésében olvassuk: Kinga nővér élete az Isten iránti hűség és az önzetlen szeretet tanúság tétele volt. Mindannyian részesültünk szelíd mosolyából, kedvességéből, sugárzó életszeretetéből és vidám történeteiből. Finom, imádságos lelkét ragyogták vissza az ikonjai, amelyeket imádságban mérnöki precizitással készített. Isten szeretetében nyugodjék békében.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket, búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották. Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk. Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Szendreiné Miskolci Mária hitoktató, a Káli Gártonyi Géza Katolikus Általános Iskola diákjaival a nagybőti időszakról elmélkedik. A 2024. február 27-ei adásunk ismétlését hallják.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében, amen! Istenem, mennyei atyám, mély nagyszerű, hogy mindenütt itt vagy velem, figyelsz rám, és ismered minden léptemet. Akkor is látsz, ha félelem gyötör, akkor is látsz, ha elrejtem magam, s látszólag semmit sem teszek. Akkor is látsz, ha egyedül vagyok, akkor is látsz, ha álmodom. Hatalmas dolgokról és a jövőmről. És milyen jó, hogy itt vagy én velem, és elkísérsz akárhova megyek. Egyetlen szót sem mondhatok, amit ne hallanál, és ismered minden gondolatom. Hatalmas tenyeredben tartasz, és jóságosan viseled gondomat. Amen. Szeretettel köszöntelek benneteket a mai hittanórán. Szeretném megkérdezni tőletek, hogyha ilyen Lego emberkékre kellene hasonlítani, akik ugye különböző érzéseket fejez ki a tekintetük, akkor te ezek közül, a kis Lego emberek közül melyikre hasonlítanál leginkább, és miért? Viki?
Én a mosolygósra, ugyanis nagyon jó kedvem van.
Igen, én is a mosolygósra hasonlítok szerintem. És azért, mert nem nagyon szoktam szomorkodni, inkább így mosolygok egész nap.
Én is egy ilyen örömteli, önfelett mosolygós arcot választanék, mert szerintem az esetek elég sok százalékában próbálok pozitívan nézni a dolgokra, és arra gondolni, hogy minden jókból történik.
Leckénk témája, gyerekek, a nagybőti időszak. Mit is jelent ez a nagy bőjt? A bőjt az egyház számára ugye egy 40 napos készületi idő, amelyet nagyon sokszor nem tudunk helyesen értelmezni, mert ugye a böjtöt össze szoktuk keverni a léböjtkúrával, meg a különböző fogyókúrával, és akkor ez a valósítsuk meg önmagunkat, és pont jó lesz 40 napig fogyókúrázni, és akkor megvonni magunktól mondjuk az édességet, vagy ilyen ígérgetésekbe fogunk, hogy akkor majd elérjük és megvalósítsuk az ilyen irányú álmainkat. Igen ám, de a nagybőjtnek a tartalma egészen más. Azt mondja, hogy emlékezz ember, hogy por vagy és porrá leszel, nézz önmagadba, tarts bűnbánatot, vagy éppen küzdj önmagaddal. Mi az üzenete szerintetek ezeknek a felhívásoknak, és miért jó ezt követni?
Az, hogy küzdj magaddal, hogyha például valamit nagyon szeretnél csinálni, de tudod, hogy az mondjuk rossz dolog, akkor úgymond küzdj magad ellen, ne tedd azt a dolgot.
Például nézz önmagadba. Ez miért jó, hogyha a nagybőjtben önmagunkba nézünk? Mit is jelent ez igazából? Ez a kifejezés, hogy tudtok ti fiatalok ma önmagatokba nézni?
Szerintem úgy, hogy visszanézünk a cselekedeteinkre, hogy miket tettünk, és hogy annak milyen hatása lett, hogy valakinek például rossz kedve lett, vagy hogyha rosszat okoztunk azzal.
Van aztán még olyan is, hogy küzdj önmagaddal. Hogy tudunk, miért kell küzdeni önmagunkkal? Mit lehet leküzdeni önmagunkban ilyenkor nagybőjtben?
A rossz szokásainkat, a rossz tulajdonságainkat, meg hogyha valami rosszat akarunk cselekedni, akkor is inkább visszafogjuk magunkat, és küzdünk saját magunk ellen.
Én legalábbis azt tapasztalom, hogy mindig ezek az önmagunkkal szemben vívott csaták, ezek életünk legkeményebb csatái, amikor magadban kell legyőzni a rosszat, magadban kell megfékezni az indulatot, és ugye önmagában az, hogy érzel valamit, az még nem bűn. De hogyha ennek tettei, vagy szavakkal, gondolattal, tettel kifejezésre juttatod, onnantól fogva már nem mondhatod azt, hogy te hibátlan vagy, vagy bűntelen vagy ebben a dologban. Viszont az is nagyon fontos, hogy ez az önmagunkkal való küzdelem, ez rendszeres legyen és átgondolt legyen. Én nagyon sokszor tapasztaltam már meg, hogy tudunk sokszor irreális elvárásokat támasztani magunkkal szembe. Tehát van olyan, hogy például, ha egy humán beállítottságú ember azt mondja magára, hogy mostantól nagybőjtben a kémiát fogom meg a matematikát állandóan tanulni, és próbálok mindent megtenni azért, hogy matematikából dicséretes ötös legyek, ez nagy valószínűséggel nem fog menni. Viszont olyan dolgokban, ami téged érdekel, és azt mondod, hogy én tehetséges vagyok, mert gyönyörűen szavalok, és gyönyörűen olvasok, és a legközelebbi felkérést, hogy vegyek részt egy versenyen, azt lehet, hogy most már nem kellene visszautasítani, hanem le kell küzdeni önmagamban lévő gátlásokat, és minden, amivel így ellenállok, és el kell ismernem, és el kell fogadnom, hogy adott az Isten egy olyan talentumot, amit itt az ideje, hogy ezt kamatoztassad, vagy kamatoztassuk. Sok kegyelem, meg sok szenvedés is van ezekben a fejlődésben, de gyerekek, pont ezért szép a nagybőjt, pont ezért szép a lelki fejlődés, mert mindig, ha összetörik valami, akármilyen gátlás, fájdalom, szenvedés, valami új tud akkor megnyílni, meg kinyílni előtted. Azt gondolom, hogy át kell élni bizonyos dolgokat ahhoz, hogy utána te abból úgy virágozzál ki, hogy az Istennek és a körülötted lévő embereknek a javára legyél. Hirdessünk meg egy ilyen nagybőjtöt, hogy mindannyian próbálunk odafigyelni, akár az önmagunkkal vívott küzdelmekbe, akár a bűnbánatba, akár abban, hogy másokkal kapcsolatban, hogyan tudok én a Teremtő Isten társa lenni itt a világban. Azt is látod, hogy még mi befele nézünk, és bűnbánatot tartunk, hiszen bűnbánati időszak a nagybőjt, addig a világnak az a hirdetése ezzel szemben, hogy szerezd meg, amit akarsz, fogyassz el mindent, amit tudsz, legyél egészséges, mert akkor örökre élsz, valósítsd meg önmagadat és az álmaidat, szállj szembe azzal, aki mást mond, tedd azt, amit az érzéseid diktálnak. Ezek nagyon komoly mondatok, és egyben félelmetesek is, hiszen egyetlen törvényt mondanak ki. Mi ez?
Az a jó, amit gondolsz. Aki mást mond, az a rossz.
Mire indít benneteket ez a fajta gondolkodásmód?
Hogy átlép másokon, és ne gondolját dolgokat.
De nyilván ez a fajta gondolkodásmód akkor nagyon-nagyon sok sebet is okozhat bennünk, és a környezetünkben is, hiszen azáltal, hogy így megvalósítod önmagadat, és áttörsz mindenkin, és átgázolsz mindenkin, akkor, ha így a hátad mögé nézel, ott vannak az áldozatoknak a regimentje, a serege, akiken te áttapostál csak azért, hogy te jól érezd magad. És ez a fajta gondolkodás, ez egy keresztény embertől totálisan távol áll, és teljesen ellentétes gondolkodás, hiszen a szeretet parancsa, amit Krisztus örökségül hagyott ránk, az pont nem erről szól, hogy valósítsuk meg önmagunkat, tapossunk át mindenkin, hanem azt mondja, hogy szeresd a fele barátodat, mint önmagadat, és azt mondja, hogy próbálj meg az Isten képmásaként itt a földön közvetíteni azt a szeretetet, ahogy az Isten szeretett minket. És az Isten pedig nem ártó szeretettel, és nem gyűlölettel és gonoszsággal szeretett minket, sőt, a önfeláldozó módon mindenét odaadta értünk, és hogyha majd fogunk erről beszélgetni, a Krisztus szenvedéséről, akkor ott azért keményen lehet látni azt, hogy önmagát nem sajnálva hogyan volt képes feláldozni magát, és az egész életét és mindenét csak azért, hogy mi boldogok legyünk, és majd az örök boldogság állapotába kerüljünk. És azt gondolom, hogy a mai ember számára az, hogy ha nemet mondasz, és a határaira emlékezteted, nem szeretik az emberek a határokat, nem szeretik a szabályokat. Mit gondoltok erről?
Szerintem az emberek azért nem szeretik a határokat, vagy a szabályokat, mert hogy ugye mindenki azt szeretne csinálni, amit ő akar, és hogyha valaki megszabja neki, hogy mit csináljon, mit ne csináljon, akkor az szerintem nagyon sok olyan természetű ember van, aki ezt nem tudja elfogadni, hogy ő neki megmondják, hogy mit csináljon, meg hogy mit ne csináljon.
Szerintem sokan azért nem szeretik a határokat, mert a szabályokat, mert hogy ők korlátozva érzik magukat, úgy érzik, hogy ők nem bontakozhatnak ki, nem lehetnek azok, akik pedig a szabályok és a határok csak azért vannak, hogy mi itt a Földön szeretetben éljünk, és rend legyen.
Szükségünk van tehát határokra, amelyek keretet adnak az életünkbe. És olyanok ezek, mint a játékszabályuk, amik nélkül nincs játék, ugyanakkor azt gondoljuk, hogy a határok figyelembevétele ellentétes lehet nagyon sokszor az akaratunkkal, meg az elgondolásunkkal, és itt is visszaköszön az, hogy önmagunkkal kell küzdenünk. Lázár Ervinnek van egy meséje, amiben a főszereplő javaslatot tesz arra, hogy Ló Szerafin bebizonyítsa, hogy mindenkinél gyorsabban szeret és tud futni, és most meghallgatjuk majd Vikitől ezt a történetet, és megnézzük, hogy Ló Szerafinnak sikerül-e legyőznie önmagát ebbe a történetbe, majd arról fogunk beszélgetni, hogy vajon milyen és mi hogy tudjuk leküzdeni önmagunkat.
Megvan, mondta kis szünet után, akkor fusson versenyt önmagával. Önmagammal ámuldozott Ló Szerafin. Igen, ragyogott Bruckner Siegfried. Akkor elhiszem, hogy te vagy a leggyorsabb. Győzd le önmagad. Ámulva nézték, csak Mikka-Makka mosolygott. Na menjünk, csak menjünk, terelgett őket hazafelé. Amit kérsz, azt már rég megtette Ló Szerafin. Legyőzte önmagát. Mikor? Tiltakozott Bruckner Siegfried. Amikor nem adott neked egy nyaklevest, nevetett Mikka-Makka.
Hogy tudta legyőzni önmagát a Ló Szerafin?
Úgy győzte le önmagát, hogy uralkodott az indulatain, a bűnre való hajlamát úgy kezelte, hogy ne legyen annak bűn a vége.
Ahogy Ló Szerafin, tehát ahogy mondtátok, leküzdötte önmagát, te is többféleképpen küzdhetsz önmagaddal, amikor fáradt vagy, de meg kellene valamit tanulni, amikor nincs kedved, de mégis elmégy egy edzésre, vagy amikor félsz, de leküzdöd a félelmeidet. Ezek apró lépések az emberiségnek, de nagyon-nagyon nagy lépés számodra, meg a személyiség fejlődésed számára. Beszélgessünk a nagybőti időszakról. Ez ugye egy 40 napos készületi idő húsvét ünnepére, amikor is Jézust követjük, aki kiüresítette önmagát, szolgai alakot öltött és hasonló lett az emberekhez. Megalázta magát és engedelmes volt, mint halálig. Mire tanít minket Jézus?
Jézus megtanít minket arra, hogy hogyan küzdjünk önmagunkkal.
Mit jelentett a bőjt az Ószövetségben?
Az Ószövetségben a gyász, vezeklés kifejezésére, az imádságban való elmélyülésre és egyes vallási egyzeményekre használták.
Mit mondott Jézus az Új Szövetségben a helyes bőjtölésről?
Jézus tanítást ad a helyes böjtölésről. Ő maga is 40 napos böjttel kezdi a tanítói éveit. Az apostolok is tartanak böjtöt, amikor kiválasztanak segítőket az evangélium hirdetésére.
A legősibb közösségi szabályzata az egyháznak a didaké is egy rendszeres szerdai és pénteki böjtre hívja fel a figyelmet. Mi volt az ókeresztény egyházban a böjti napokkal kapcsolatban? Milyen elvet követtek, Viki?
Az ókeresztény egyház nagy péntek és nagy szombat napjára hirdetett gyászböjtöt, mert a vőlegény Jézus nincs velük. Amíg velük a vőlegény, nem böjtölhetnek. De eljön az idő, amikor kiragadják körükből a vőlegényt, akkor majd böjtölnek.
Ezt a gyászböjtöt fogják majd kiterjeszteni a nagy hétre, és utána kezd majd általánossá válni ez a 40 napos böjti idő. Tehát látjátok, hogy kezdetben csak a vezeklés kifejezése volt a böjt, aztán utána bővült ki 40 nappá. Azért most még itt jegyezzük meg, ugye, hogy úgy jön ez ki, hogy a tavaszi napi egyenlőséget követő első teli holdkor van a húsvét, és ugye ez egy változó ünnep lett ilyen szempontból, és ehhez viszonyítva ugye 40 nappal hamarabb van hanvazó szerda, de hogy ez úgy jön ki, ez matematikailag, számtanilag, hogyha a vasárnapokat ugye nem számítjuk a böjti napok közé. Ezért van az, hogy minden évben máskor van a nagy böjt kezdete, hanvazó szerda is, és máskor van a húsvét ünnepe. Miről mondtok le ebben a nagy böjtben? Azok közül, a dolgok közül, amikhez nagyon szoktunk ragaszkodni. Mi az, amiről te lemondasz Krisztus szeretetéért, nem öncélú módon, hanem azért, hogy Krisztus számára megköszönt, amit ő tett értünk?
Amit úgy jobban kiemelnék, az a számítógép és a számítógépezés, meg az ilyesmiféle játékok, ugyanis kezdem úgy érezni, hogy már nem is nagyon köt le, szóval, hogy amikor még régebben sokkal jobban ezek a játékok is lekötöttek, és eltöltöttem velük az időt, de már mostanában is úgy érzem, hogy már egyáltalán nem érdekel, és már nem is szoktam játszani, és nem köt le.
Én is a számítógépes játékokkal vagyok így, de én kiemelném az okostelefont is, ugyanis az emberek többsége nagyon-nagyon ragaszkodik az okostelefonjához, és rengeteg ilyen alkalmazás van rajta. És jobb lenne, hogyha a böjt által ezekről lemondanánk.
Én számítógépről és az okostelefonról mondok le, illetve az édességekről, mert úgy érzem, hogy ezek nem hasznos dolgok, de én attól még élvezem, és hogyha lemondok róla, akkor nem esedik a lelkem.
A 40-es szám is a Szentíráson alapszik. Mit jelent a 40-es szám, Viki? Vezess végig minket az Ószövetségem.
Izrael fiai az ígéret földjére 40 éven keresztül vándoroltak a pusztában. Mózes 40 napot töltött Isten jelenlétében a Sínai hegyen. Illés próféta is 40 napon keresztül vándorolt a Hóreb hegyéhez, és Jézus is 40 napot töltött a pusztában, nyilvános működése kezdetén.
Ezért is nevezzük a nagyböjtöt
Szent 40 napnak.
A nagyböjti idő melyik nappal kezdődik?
Hamvazó szerdával kezdődik.
És Melanie, mikor van vége?
Nagy csütörtök este előtt lezárul.
Liturgikus színe a lila vagy viola. A Szent 40 nap célját a II. Vatikáni zsinat úgy határozta meg, hogy a keresztségre való emlékezés és előkészület és a bűnbánat által az Isten igéjét figyelmesen hallgató hívek előkészületet nyerjenek a húsvét misztériumának a megünneplésére. És ezt a liturgiában is kiszoktuk fejezni, és a katekézisben is beszoktuk mutatni. És ahogy ugye kérte a zsinat, a keresztségre való készületnek az ideje. Hanvazó szerdán a hívők már eleve szigorú böjti napot tartanak, ami azt jelenti, hogy a hústól tartózkodnak, és hányszor lehet jól lakni ezen a napon, Viki, és hányszor lehet étkezni?
Egyszer laksz jól, és csak háromszor szabad étkezni.
A hanvazó szerdai liturgiának mi még az a különleges szentelménye, amelyben ilyenkor részesülnek a hívek?
Ez a hamvaszkodás, amikor az előző évi virágvasárnapi barka hamujával keresztet rajzolnak a homlokunkra, és azt mondják, hogy ember emlékezz, por vagy és porrá leszel, vagy azt, hogy tartsatok bűnbánatot, és higgyetek az evangéliumban.
Nagybőjt vasárnapjainak evangéliumai a keresztség felkészítésnek a fontosabb témáit elmélkedik át, ahogy ezt a zsinati dokumentum is előírja, mert minden nagybőjt első vasárnapján Jézus megkísértése az evangélium, második vasárnapon Jézus színe változása, harmadik vasárnapon a szamáriai asszony története, negyedik vasárnap a vak meggyógyítása, ez a negyedik vasárnap az öröm vasárnapja, ilyenkor a liturgikus szín nem lila, hanem...
Ez a szín a rózsaszín.
A nagybőjt ötödik vasárnapján Lázár feltámadásáról elmélkedünk, és ezt a vasárnapot régen a szenvedés vasárnapjának, vagy a köznyelv szerint hogyan nevezték ezt a vasárnapot?
Fekete vasárnapnak.
A köznyelvben még más elnevezések is előfordulnak, hiszen ekkor takarták le a képeket és a kereszteket a templomokban, aminek manapság is hagyománya van. A virág vasárnap az az Úr szenvedésének a vasárnapja, hiszen Jézus ezen a napon vonul be Jeruzsálembe. A nagy hét az mit takar ez a kifejezés magában? Mikor kezdődik?
Virág vasárnappal kezdődik.
Régebben hogy nevezték?
A szenvedés hetének nevezték.
Miről nevezetes esemény az egyház életében a nagy csütörtök, Viki? Légy szíves, szedd össze!
A székes egyházakban ekkor szentelik meg a szentségek kiszolgáltatásakor használatos olajakat, a krízmát, a betegek olaját és a katekumenek olaját. Ezen a szentmisén újítják meg ígéreteiket a papok, a püspökök előtt.
Ezek a fokozatok történnek, ahogy látjátok, a liturgiában és a katekézisben is, mire odaérkezünk majd húsvét ünnepéhez, és ezért nagyon fontos tudatosan megélni ezeket a vasárnapokat is, és természetesen a nagybőjt hétköznapjait is. Mi most csak azért imádkozhatunk, hogy minden hívő keresztény ember számára adjon sok kegyelmet az Isten ezekben a nagybőti hétköznapokban, és adjon sok erőt a vasárnapokhoz, hogy az evangélium fényében felismerjék az Istennek azt a megváltó, minden emberi értelmet felülmúló szeretetét, amelyet kiáraszt minden emberre az Isten, és kívánjuk azt, hogy az alamizsnálkodás, a megtérés, a bőjt és az erény gyakorlatok segítségével át tudják élni majd a feltámadásnak az örömét. Így áldjon meg minket a mindenható és irgalmas Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Amen.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké. Amen.
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Szendreiné Miskolci Mária hitoktató, a Káli Gárdonyi Géza katolikus általános iskola diákjaival beszélgetett a nagybőjti időszakról. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette. A 2024. február 27-ei adásunk ismétlését hallották.
Együtt éjfélig.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, éjfélkor adásunk végéhez érünk. Éjjel óránként híreket és időjárás jelentést mondunk, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Hamarosan Egyházfórum című műsorunk szól. Mai adásunkban összeállítást hallanak a Forráspont ifjúsági eseményről. Egy órakor megismételjük a regionális híreket, a korásti hírmondót és a regionális sporthíreket. Két órától a hírek után a Magyar Katolikus Rádió Kerengő című műsorát hallják. Ezután a Lélek szavával jelentkezünk, melyben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedik. 3:05 kezdődik Egymás közt című műsorunk, melynek mai adásában elsőként Kovácsné Testléri Beátával, a Hangolda Egyesület elnökével beszélgetünk. Ezután Rákosi Zsuzsa, a Kórházi Egészségfejlesztési Program szakmai vezetője, a Betesda Gyermekkórház prevenciós igazgatója beszél az egészségügyi dolgozók jól létéről. 4 órakor zenei összeállításunkat hallgathatják meg. Kedves hallgatóink, a mai műsorok elkészítésében munkatársaim voltak Birincsik Márton, Debnár Ádám, Domán Vivien, Trimba Miranda, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Fekete Gábor, Grunda János, Karkus István, Klész Beáta, Koleszár Krisztián, Kovács Krisztina, Kónya Éva, Kriston Tamás, Kvaszinger Jenő, Molnár András, Papi Edikó, Sinkovics Andrea, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Vasvári Bernadett és Varga Édikó. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a rádió elnöke Buda Péter atya, valamint az igazgató főszerkesztő Bércesi András nevében is a bemondót Berecz Renátát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Napbúcsúztató.
Péter így szólt Jézushoz: Uram, jó nekünk itt lenni. Ha akarod, csinálok ide 3 sátrat. Egyet neked, egyet Mózesnek, egyet pedig Illésnek. Olvasom a Máté evangéliumban. Nem szabad áldozatául esnünk annak, amit a táborhegyi kísértésnek mondhatnánk: Uram, jó itt nekünk. Nem szabad elzárkóznunk, és közben küldetésünk lényegéről megfeledkeznünk. Keresztény közösségeink nem öncélúak. Mindig kettős kísértésnek vagyunk kitéve: az önzésnek, amely megelégszik azzal, amilyen van, és az elzárkózásnak, amely távol tartja magát azoktól, akik kívül vannak. Feladatunk, hogy szemlélődővé váljunk kint a világban, hogy imádkozzunk minden ember nevében, de osztozzunk életviszonyaikban is. Maradjunk szenvedélyesen hűségesek mind az Istenhez, mind a világhoz. Törekedjünk arra, hogy minél többet vele vigyünk Istenből a világba, és a világból Istenbe. Hogy ne elégedjünk meg azzal, hogy csak imát végezzünk, amikor az emberek kenyérre éheznek, de azzal sem, hogy csak kenyeret nyújtsunk, amikor imára van szükségük. Feladatunk, hogy olyan imát eszeljünk ki, amely nem választ el bennünket a világtól, és olyan módját a munkának, amely nem idegenít el Istentől. Jó volt Péternek, mert ráragyogtál a szent hegyen, Jézusom. De ez múló élmény volt csupán. Végleges boldogságot akkor talált, amikor nem kívülről, hanem benne ragyogtál föl. Világosságod utat talált az én lelkembe is. Egy van csak hátra, hogy lényem sötét mélységeit egészen győzze le fényességed.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem. Ó, hogy lehessen bátrabban szólanom. Midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak ezesen. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jusra.